Ez tehát a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és most a Sugárúton fogunk egy kicsit sétálni. Végig az Andrássy úton címmel jelent meg ugyanis ez a könyv, a Sugárút legendás történetei Morcsányi Elzától. Hát ugye ez is egy nagyon európai útszakasz. Nyilván egy ilyen tervezett mérnöki munka eredménye, amit láthattunk több helyen, de hogyha az ember, azért ez egy kicsit így melegíti az ember szívét, hogy magyarként, hogyha jár olyan városokban, Bécsnek egyes részei, vagy akár Párizsnak bizonyos részei, akkor vannak ilyen áthallásai ennek az egésznek, hogy nekünk is van egy ilyen klassz sugárutunk, gyönyörű épületekkel, gyönyörű fákkal, és hát tényleg, hogyha este végig sétál az ember, akkor nem feltétlenül a luxus butikok miatt, de csak önmagában az épületek meg a város miatt érdemes erre sétálni. Bocsánat, ez egy kérdés lett volna, csak egy nagyon kinyilatkoztatás volt.
Nem tudnék jobban egyetérteni azzal, hogy nagyon érdemes arra sétálni. Igen, és az is, amit mondtál, valóban ez Budapest európai nagyvárossá válásának egy nagyon fontos lépése. Én úgy szoktam a sétáimán mondani, hogy Andrássy Gyula és Podmanicki Frigyesbáró kard-kardba öltve vágtattak előre azon az úton, ami Budapestnek a nagyvárossá válását jelentette. Rengeteg különböző történet kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan kellett egy, amit ugye Csaba még a beszélgetésünk elején remekül összefoglalt, a egykori, középkori sűrű városszövetből gyakorlatilag provinciális kisváros részei voltak még abszolút a 19. században Pestnek. Ebből egy ugye a mai napig a 21. században is használható, jól használható metropoliszt építeni, és természetesen ezek nem mentek nehézségek nélkül. Krúdi is zseniálisan ír arról, hogy a puszpángok és mocsarak helyébe Podmanicki Frigyesnek a végtelen kitartása kellett, hogy oda álmodni valamit, ami aztán valóban egy ilyen csodálatos villa sor ugye a Városligettől kezdve, és onnantól pedig, ahogy érkezünk, palotabérházak és bérpalotáknak a sora. Ez egyébként egy fontos különbség, mert a bérpalota csak úgy tesz, mint a palota lenne, belül viszont nagyon visszafogottak a körülmények, de egyébként a köznyelvben inkább bérpalota palotának szoktuk, vagy az terjedt el, de a terminus technicus az a palota bérház lenne arra is, ami az Andrássy út elején van, és ami a Matild palota is. Nagyon ezt a könyvben részletesebben leírom, hogy nem könnyű az indulás, mert pénzügyi krach, tönkre megy a társaság, és igazából aztán egy teljesen más elképzelést kell megvalósítani. Gyakorlatilag nem előre megépítik a házakat és kiárusítják, hanem a tőkét várják, hogy telkeket vásároljon, és aztán őszintén szóval egy hatalmas mázdi, hogy mindenki reneszáns stílusban építi meg a palotáit, mert nincs igazából olyan szabályozás, persze van, amelynek meg kell felelni, de az, hogy ennek a kornak, ebben a korban ennyire hegemóniája van a neoreneszánsznak, amiatt igazából ennyire egységes az Andrássynak a képe. Ebben vannak ugye kis eltérések, aztán 20. század elejé szecessziós épületek, tehát nem teljesen egységes, de azért, hogyha szerintem főleg első látásra végigtekint az ember, akkor abszolút azt
hát van egy rend benne, ugye, ami úgy tűnik, mint hogyha minden tervezve lenne.
Egészen, és egy időben.
Igen, és egészen addig van ez a rend, hogy végül is lehet mondani, hogy a körút egyfajta választóvonal, nem teljesen persze, mert inkább mondjuk így a köröndön túli rész az, ami ahol jönnek ezek a különálló gyönyörű szép villák.
De az oktogon körön között az is egy
igen,
új rész.
Igen, abszolút. Az is egy új rész, és ugye ott egy kicsit meg is változik az, hogy azokkal a szervizutakkal, meg a fasorral teljesen más, hogy épül fel, de önmagában az egész, az tényleg egy élhető, nagyon európai, és tényleg most a 21. században is teljesen élhető, tehát ekkora járda szerintem nem volt Budapesten sehol, és legtöbben arra emlékszünk, hogy kerülgetni kell a parkoló autókat ilyen vékony helyeken, és hogy a gyalogos az egy ilyen megtűrt valami. Hát itt ez nem, tehát itt arról szólt a dolog, hogy kivitték ugye a babakocsit, a kutyát, a gyerekeket, a nem tudom bármit, és akkor úgy sétálgattak.
A nagy szoknyákat,
igen, és úgy sétálgattak.
És a kard is, nem? Mert ezeknek el kell férni. volt egymás mellett, még ha dísz is. De igen, hát én rettenetesen imádom ezt elképzelni, hogy ott a tafoták és sejmek suhogása milyen lehetett, amikor megindult a nagypolgárság és a főúri családok a színházakba és a éttermekbe esténként. Elég szoktam azt mondani Turákon is, hogy fél karomat adnám egy ilyen esti elmenetelért, mert tehát ott, ugye ott is végig csodálatos kávéházak, az operaház, aminek ez is egy nagyon izgalmas részlet szerintem, hogy a megnyitójáról a korabeli sajtó csak a lehető legszebbeket írja, és aztán pedig a könyvből is kiderül, hogy 40 évvel később megjelenik a cikk arról, hogy egyáltalán nem ez történt, és hatalmas botrány volt, úgyhogy nagyon jó pofák összehasonlítani a későbbi koroknak az emlékezetét azzal, hogy akkoriban mit ír a sajtó. Nagyon érdekes. Én nagyon szeretem ezeket a pletykás történeteket. A tényleg amellett, hogy művészettörténeti részletek, várostörténeti részletek vannak, alapvetően nagyon bulvárra hangolt. Szeretem a túrákat is, meg a könyvet.
De hát
is.
Egy város életében ez van benne. A pletykák, abszolút. A történetek, azok a dolgok, amik tehát ettől él az egész. Persze nyilván nagyon-nagyon érdekes a művészettörténeti, építészeti része is. Tehát, vagy az, hogy a milyen befektetők és hogyan első pesti takarék és stb. Tehát azok a nagy emberek, akik alakították Budapestnek az arculatát. De hogy, ahogy említetted is, az opera és különböző éttermek, kávéházak, színházi környék, ugye később a Moulin Rouge, ugye ott van közel.
És a nagymező, az abszolút a századfordulón,
igen.
Is.
Tehát, hogy ez még megtartotta mind a mai napig ezt, ez a rész.
Igen, több-kevesebb sikerrel, abszolút. És az Andrássy úton az utóbbi időben ugye nagyon sok palota megújul, úgyhogy a régi fényét, ha mondhatunk ilyet egyáltalán, vagy van ennek bármi értelme, hogy a régi fénye valaminek visszakapja, vagy úgy látszik. És igazából hihetetlen az élet, ami ott a Nagymező utca környékén. Arra mondja Krúdi Gyula, hogy San Franciscó-i tempóban nyílnak itt a színház. Házak, és épülnek ki a szórakoztató egységek a századfordulón, és valóban ez tényleg egy szinte egyedülálló történet, hogy ez megmaradt, hogyha gondol az ember ott a Radnóti Színházra, tényleg a mai Manó Múzeum, tehát hogy egy igazi kultúra utcája, de elkerik a galéria, úgyhogy ez abszolút. Nem szoktam nagyon hinni ezekben, de valami, lehet, hogy valami energetikája van a környéknek, ami miatt egy ugrással és túra ajánlóval, hogy a Gellért szállóra szoktam mondani.
Nagyon jó, van egy ilyen séta is, úgyhogy ezt is érdemes.
És most már csak júniusig, mert kezdődik a felújítás, úgyhogy ez nagyon érdemes, hogy a Gellért szállónak a kálváriája, ami 1894-ben bontják le az ő elődjét, és 1918-ra nyit meg a Gellért szálló, úgyhogy ebből lehet érezni, hogy nem volt könnyű megszületni ennek az intézménynek és épületnek, és aztán a 4-es metróban gyakorlatilag ramra ugyanez történik ott a Szent Gellért tér környéken, úgyhogy arra meg azt szoktam mondani, hogy ott meg valami, úgy érzem, a nagy beruházás soknak mindig nagyon megnehezíti a dolgát, de a Nagymezőre visszatérve, és az Andrássy útra, ott tojbá tűnik, hogy valahogy megőrződnek ezek a részletek. Néha ugye fizikai valójukban nekem a nagy kedvencem a Göschwindház az Andrássy úton, ami egy romjaiban lévő palota, de ha oda az ember bejut, akkor olyan csodálatos Lotz Károly festményeket, és olyan kovácsoltvas elemeket lát, amit nagyon kevés helyen
hát
a városban.
Hát eleve ugye folyamatosan mindenki rohangál, és nagyon keveset, tehát az, hogy mondjuk, mit tudom én, egy 3 méternél magasabbra nem néz fel, a döbbenetes milyen dolgok vannak egyébként, vannak emlékplakettek, különböző kariatidák, különböző szobrok, amiket nem is tudtam, hogy ott van, pedig mit tudom én, 20 éve arra járok, és akkor egyszer csak meg kell állni, tehát ezért le kell lassítani, és amit te mondtál, az pedig tényleg hogy bemenni az épületekbe, hát az meg aztán végképp nem adatik meg, úgyhogy ezeken a sétákon mondjuk pont ez a lényeg.
Igen. Igen, és hagyj rakjam hozzá a személyes ellentétes, amikor én meg nem jutok el sehova, mert állandóan azt nézegetem, hogy éppen mi van. Ez az ajtó itt nyitva van. Ez azt emlékplakát még múltkor nem volt ott, és egyébként a 6. kerület az elkényeztet ebből a szempontból, mert van egy csomó ilyen projekt folyamatosan az önkormányzattól, ami kirak emléktáblákat, és az egész Andrássy úton egyébként már ezzel szoktam viccelődni, hogy a felkészületlen idegenvezetők álma. Minden épület előtt ott van az építés, és az építés éve, hát innentől kezdve.
Hát
a többit már kitalálja az ember.
Van-e kedvenced, hogyha ezeket a területeket nézzük, kedvenc étel, kedvenc ital, kedvenc kávézó, bármi, vagy amit nagyon szeretsz?
Hát nekem a legkedvencebb történetem szerintem valaha a Rigó Jancsi szeletnek a története, és ez egyébként egy nagyon finom, most már talán megint egy kicsit reneszánszát élik ezek, és meg lehet találni, de azért volt egy hosszabb időszak, amikor nem lehetett megtalálni a Rigó Jancsit, és direkt utána néztem, hogy 1926-ban már újságban írják a Rigó Jancsi szeletet, pedig akkor még Rigó Jancsi életben van, és hát talán a magyar celebritások legnagyobb botránya fűződik az ő nevéhez, mert sikerült a belga koronahercegnek elszeretni a feleségét, és aztán együtt utazgatni Kairóba, Európába, és ja, egyébként mellékesen Rigó Jancsi is házas volt a történet idején, és zseniális, amennyit hosszú éveken keresztül foglalkoznak velük az újságok. És fantasztikus a korabeli sajtos.
Egy igazi celeb, botrány celeb pár, igen, és még egy sütevény is. Igen.
Úgy is írják a korabeli újságírók, hogy a botrány regény, ami Simej hercegnő és Rigó Jancsi cigány primás között lezajlott. Fantasztikus fordulatok vannak benne, mindenki mindig mindent tudni vél, éppen most válnak, már el is hagyta, ezek aztán mindig hamisnak bizonyulnak, aztán egy ponton vagy olasz pincér fiúval, vagy vasút ti alkalmazottam, de lecserélődik Rigó Jancsi, és akkor hazajön, és azt láttam, hogy 32-ben állítólag még egy hévízi étteremben húzta volna a hegedáját, de addigra már valószínűleg nem nagyon jó anyagi körülmények között. A Clara Ward, egyébként amerikai milliárdos hölgy volt, mielőtt meg a hercegné lett, ő pedig élőképek gazdag emberekből keresi a kenyerét, úgyhogy izgalmas sorsok ezek nagyon, és hozzá egy csodálatos csokoládés magyaró sütemény, hát az engem együtt levesz a lábamról.
Hát mondjuk ennél több nem is kell egy ilyen szeletnek, tehát szerintem összetenni a két kezét bármelyik csokoládégyártó, hogyha egy ilyet tudnak kanyarintani köré. Hát tudnánk még folytatni, és reméljük, hogy lesz is alkalom, de most ennyi fért bele. Ajánlom a végig az Andrássy úton, a Sugárút legendás történetei most jelent meg, ha jól tudom, február végén Morcsányi ez a könyve. Egyébként sétavezető az imagine.hu-n lehet feliratkozni a sétáira, és megnézni például a Matild palotát is, amivel kezdtük ezt az adást. Köszönöm szépen, egy kicsit beavattál, egy icipici bepillantást nyertünk ebbe az egészbe.
Köszönöm szépen a meghívást.
A Borravalók gasztrokultúra magazint hallottátok, online ott vagyunk a borravaló.hu-n, a Facebookon, a Spotify-on keressetek minket, vagy írjatok nekünk borravaló@gmail.com. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.